Dicsőség és hála legyen az Úrnak, az ő kegyelméért, hogy újra itt lehetünk, hogy imádatot tanúsítsunk, és újból az ő áldásában részesüljünk. Mi mindannyian még mindig a tegnap este benyomása alatt vagyunk, az általunk nem értett utakról megemlítettem itt az esetet, ami a honcsált testvéreket érte. Felidéztük az elmúlt éveket, és soha nem fogjuk elfelejteni, amit Isten olyan sokak esetében tett. A végsőkig kitartok amellett, hogy az ellenség minden támadását, mint annak kell felismerni, ami, és hogy mindig különbséget kell tennünk Isten és az ellenség között, de az embert hagyjuk embernek lenni a végsőkig. Mi mindannyian át kell, hogy menjünk a földi élet viszontagságain, és ez alól senki sem mentheti fel magát. Senkitől sem kérdezi meg senki, hogy milyen nagy, vagy milyen kicsi akar lenni. Senkitől sem kérdezi meg senki, hogy szőke, vagy sötétbőrű akar lenni. Senkitől nem kérdezi meg senki, hogy meddig akarna élni, hol akarna megszületni. Az egész élet egy isteni rend szerint zajlik le. Senkit sem kérdeznek meg olyan dolgokról, amelyeket nem tudnak maguk meghatározni, amelyeket Isten határoz meg. És előfordulhat, hogy azoknak, akikkel Isten valamit eltervezett, még mélyebb útakat kell megtenniük, mint másoknak, akiknek jól megy a földön. És vegyétek különösen a gazdagokat, akik mindent úgy megengedhetnek maguknak. De hiszen ők nem mennek még orvoshoz sem, hanem az orvos jön ki hozzájuk. De nem azért, mert betegek, hanem mert mullatni akarnak. Nekik ugyanis jól megy soruk, és a zsoltáros azt mondja egy helyen, amikor az istentelenek tevékenységeit szemügyre vettem, nem tudott megbirkózni vele, és hirtelen azt mondja, amikor bementem a szentélybe, és láttam a végüket, ez a lényeg. Nem az, hogy átmeneti eredményeket fellajstromoljunk, hanem az, hogy a véget fontolgassuk, mert a vég lesz megkoronázva. És akkor minden megpróbáltatás, amin keresztül kellett mennünk, már megérte. Ha most felnyitnánk a Bibliát, és tekintetbe vennénk Isten embereit, akiknek annyi szenvedésen és nyomorúságon kellett keresztül menniük, egészen Jóbig, aki mindenkinek a gúny tárgyává vált, de a vége mégis dicsőséges volt, és Isten megkoronázta kegyelemmel és irgalommal. Mi megtettük, és én személyesen is megtettem egy telefonhívással, és kifejeztük a legmélyebb együttérzésünket a testvéreinknek. És ezt mindannyiunk nevében megtettem, abban a reményben és meggyőződésben, hogy mindannyian őszintén és igazából együttérzünk. És gondoljunk arra az egy példára, amit Branham testvér adott. Ő azt mondta, mi is, mint gyerekek, lebonyolítottunk néhány dolgot egymás között, mégpedig a hátsó udvarban. De amikor arra került sor, akkor összetartottunk. És ha semmi más nem hoz össze bennünket, akkor az üldözés egy kis része, amelyen bizonyára át fogunk menni. És akkor minden más egyáltalán nem lesz fontos. Senki sem fogja azt gondolni, nekem van igazam, neki meg nincs, és így tovább. Akkor boldogok leszünk, ha még meg vagyunk egymásnak, és együtt bízhatunk az Úrban. Hívő életem során megtapasztaltam néhány nehéz esetet. De mindezek közül valószínűleg Branham testvérnek kellett elviselnie saját életének egyik legsúlyosabb csapását, amikor az árvíz elöntötte az Ohio folyó partjait, és a lányát, Sharon Rose-t, és a felesége ki lett ragadva az élők sorából, és haza lettek szólítva. Ez egy csapás volt számára, és szó szerint azt mondja, az ördög mellém állt. És azt mondta, te azt mondtad az embereknek, hogy Isten a szeretet, te azt mondtad az embereknek, hogy ő segítség a bajban, és ez így ment tovább. És Branham testvér azt mondja, igenis ezt így tettem. Egyszer csak magához tér, és azt gondolja, kivel folytatom én itt ezt a beszélgetést, és azt mondja, sátán, takarodj mögém. Így van ez az életünkben. Ő sem választhatta ezt ki magának, és egyikünk sem. Azt hiszem, ott látom szeretett testvéremet, Alfred Borgot, amikor a lányotok akkor haldoklott, ez belülről annyira szétszaggatott, és az Úr elé álltam. És azt mondtam, hűséges Istenem, három fiaik vannak, és csak egy lányuk. Engedd meg testvéreimnek az örömöt és a boldogságot, hogy megtarthassák a lányukat. És ha valaha is teljes szívemből imádkoztam, az akkor volt. És utána nem számolhattunk Istennel, amikor minden imánk ellenére nem volt remény az életre. És a lányuk el lett véve tőlük. Egy olyan próbatétel, ami nagyon nehéz volt, talán még annál is nehezebb. És a testvéreink mégsem perlekedtek Istennel, nem perpatvarkodtak vele, hanem alávetették magukat Isten akaratának. És visszagondolok ma a kedves Novák testvéreinkre is, akik elveszítették a fiúkat. Hogy az ilyen helyzetekben min mennek keresztül az emberek, mit élnek át, azt csak távolról tudjuk elképzelni. Azt ugyan mindannyian mondhatjuk, hogy megértjük, és együtt érzünk, és így tovább, de a valóság az, hogy nagyon keveset értünk, és nagyon kevés az együttérzés is. Akik igazán érzik, azok az érintettek. Mindenki más csak a legjobb képességeivel tud hozzájárulni. És most persze, amikor Hornscheid testvéreink legkisebb lánya ki lett szakítva az élők sorából, egy autóbaleset után ez megint lesújtott rám. És egyikünk sem változtathat a helyzeten semmit, csak egy kívánságunk van, hogy Isten elérje mindannyiunkkal egyen-egyenként az ő fennhatóságát és a célját. És ha néha nehéz megpróbáltatásokon megyünk keresztül, hogy a végén kiderülhessen, hogy kiáltunk mindezen megpróbáltatásokon keresztül. Mert az a lényeg valóban nem csak a próbákon úgy átmenni, hanem az, hogy megálljunk, kibírjuk a próbát. Úgy van, hogy akárki felveheti a perlekedést Istennel, és mindenki érvelhet vele, de ezzel nem érünk el semmit. Az a fontos, hogy azt tudnánk mondani, Uram, te tudod, hogy miért történik ez. És ami ennél még fontosabb, hogy mi mindannyian őszinte és mély fájdalmat érezzünk egymásért és egymással. Ez megvan írva a hegybeszédben, de nem csak arra nézve, hogy elmélkedjünk róla, hanem arra, hogy az életünkön keresztül valósággá váljon. A tegnap este felolvastunk néhány ígét a Szentírásból, és már most is a bevezetőben a Galata levél 6. fejezetéből. És ha így tekintetbe vesszük magunknak a Szentírás tanúit, a prófétákat és az apostolokat, az ő útjuk sem volt könnyű, de nemes magot hordoztak, és hagytak hátra azoknak, akik készek voltak a befogadására. Az első vers is nagyon fontos. Szeretett testvéreim, még akkor is, ha valaki elhamarkodottan ügyetlen lett valamilyen dologban, úgy ti, akik szellemi emberek vagytok, javítsátok ki őt a szelídség szellemében, hogy hozzátok helyre, és vigyázz ennél fogva önmagadra, nehogy te is kísértésbe essél. A gyülekezetben létezik egy rendszabály. Talán az utóbbi években nem tudatosult bennünk, de aki valóban elolvassa a gyülekezeti rendtartásról szóló prédikációt, az megérti, hogy Istennek van egy rendtartása, igenis. És hogy a gyülekezetben mindenkinek van felelőssége. És bárki legyen az, és ezt ma egy szomorkás szívvel mondom, bárki legyen az, aki visszahúzódik a gyülekezeti élettől, visszavonja magát, és azt hiszi, hogy egyedül, vagy akár másokkal szembe menve elérheti a célt, az már most belett csapva, és becsapva megy át az örökké valóságba. Remélem, hogy ez nincs bántására senkinek. És ha mégis, akkor remélem, hogy van elég balzsam Isten ígéjében. És hogy mindezek ellenére, az íge minden szigora ellenére rájövünk, hogy Isten milyen jól is véli velünk. Egy ember, aki a gyülekezethez tartozik, nem veheti egyszerűen a kalapját és viszontlátásra, ahogy a családjából sem léphet ki senki, és ha mégis megteszi, akkor azt egy belső lázadás formájában teszi. És megtapasztaltok-e már ilyesmit, mondjuk 40 évvel ezelőtt, hogy a gyerekek elhagyták a szülői házat, és önállóvá akartak válni? Hallottatok-e ilyet 100 évvel ezelőtt, vagy 50 évvel ezelőtt, vagy akár 20 évvel ezelőtt? Mindenki tudta, hogy mit jelent a család. Mit jelent a ház? A szülői ház. De ha tekintetbe vesszük úgy a legutóbbi éveket, mindenki független akar lenni. Senki sem akar már alárendelt lenni. A gyerekek mindent megmondhatnak a szüleiknek, a szülők semmit sem mondhatnak a gyerekeknek, hiszen minden megváltozott. és ez átterjedt az élő Isten gyülekezetére is. Ki tudott ellenállni a korszellemnek? Hát nem söpörtek el mindent? És ha belegondolunk, szeretett testvérnők, különösen ami titeket érint, milyen komolysággal intéződött hozzátok az Isten által küldött próféta szájából az Isten üzenete ezekben az utolsó napokban. És akkor azt kell mondja ez az ember, hogy minden évben, amikor visszajövök ide, megállapítom, hogy egyre távolabb kerültek Isten ígéjétől. Az erőteljes ígehirdetés és az isteni megerősítés ellenére, amilyen Jézus napjai óta nem volt ezen a földön, ezek az emberek más befolyás alá kerültek, és nagyképűen, mosolyogva képesek voltak azt mondani, ez az ember nincs mit mondjon nekem, én azt csinálok, amit akarok. És aztán egy halleluja szédelgő zsolozsma kíséretében folytatják útjukat, és hazafelé menet nyelveken is szóltak, hogy megerősítsék ezzel, hogy ők ugyanis rendben vannak Istennél. És ez, hadd jegyezzem meg ma, a nagy megtévesztés éppen ebben a korszakban. Az ajándékoknak és azok használatának semmi köze nincs az Istennel való viszonyulásodhoz. Tudjátok, hogy mitől függ az Istennel való viszonyulás? Nevezetesen attól, hogy képesek vagyunk-e alávetni magunkat Isten szavának, el tudjuk-e foglalni a helyünket, és egyet tudunk-e érteni Isten szavával. Ez az, ami számít. És most, mivel a Galatabeliekhez írt levélből lett felolvasva, hadd olvassam itt ezt fel nektek a Galatabeliekhez írt levél 3. fejezetéből. Galata 3, az első verstől. Ó, ti együgyű galaták, vajon ki bűvölt meg titeket? Hiszen Jézus Krisztust megfeszítettként lett feltüntetve a szemetek előtt, előtökbe ábrázolva. Először is kiemeli ezt a tényállást. Ki bűvölt el titeket? De hiszen az elbűvölés nem egy bibliai tevékenység, nem egy isteni intézkedés, hanem az ellenséges hatalmak behatoltak, és magatehetetlenséget okoztak, és az emberek még mindig azt hitték, hogy minden rendben van. És ezek az emberek nem voltak újoncok a hitben, hanem olyanok, akik megkeresztelkedtek szellemben. És ezt fel fogom olvasni nektek a Szentírásból, a 2. vers, 2. vers. Csak azt az egy dolgot szeretném megtudni tőletek. Vajon a törvény cselekedetei alapján kaptátok-e a Szent Szellemet, vagy a hitről szóló ígehirdetés eredményeként? Ugyanazokhoz az emberekhez, akikhez intéződött az első vers, azokhoz intéződött a 2. vers is. És ma is vannak elég sokan, akik azt mondják, én részesültem a Szent Szellem keresztségben, nyelveken szólok, stb., és rendben vagyok Istennel. Nos, Istennel csak azok vannak rendben, akik egyet értenek Isten szavaival. Egy másik isteni rend nem létezik. Ő mindent az ő szava szerint beszabályozott. A ház, a család, a gyülekezet, mindenhol megtaláljuk az isteni rendet. És akkor még az 5. versben is azt lesz intézve hozzánk, aki tehát részesít benneteket a szellemben, és kimunkálja a csodatévő erőket bennetek, vajon a törvény cselekedetei alapján teszi-e ezt, vagy a hit hirdetésének eredményeképpen? A tegnap este már beszéltünk erről a témáról, hogy Isten egy szövetséget kötött Ábrahámmal. És hogy megadta neki az ígéretet, talán újra fel szeretném olvasni ezt a verset is, a Galata 3, a 14. vers. Az ő meghatározása az volt éppen, hogy a pogányok is megkapják az Ábrahámnak megígért áldást Krisztus Jézusban. Azért, hogy hit által elnyerhetnénk a szellem ígéretét. Pál apostolnak tüzetesebben kellett foglalkozzon annak idején a kegyelem és a törvénnyel kapcsolatos kérdésekkel. Az emberek sem az egyiket, sem a másikat nem értették meg. Ők nem fogták fel, és ezzel kapcsolatosan talán fel fogom olvasni az ígét a Róma 7-ből, sem a törvényt nem fogták fel, amennyiben Isten feltárja előttünk annak jelentőségét, szellemi jellegű, és még messziről sem egy holt betű. Éppen az emberek tették azt egy halott betűvé, mert nem ismerték fel, nem tárult fel előttük az Istentől adott törvény kinyilatkoztatása, annak értelme és célja. Hadd olvassam fel a Római Levél 7. fejezetének 14. versét. De hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a törvény szellemi jellegű. Elgondolkodtunk-e már ezen valaha is? De hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy a törvény szellemi jellegű. Én pedig húsvér, testi természetű vagyok, a bűn alá eladva. Igen, valóban úgy van, hogy minden magatartásom, a viselkedésem érthetetlen számomra, mert nem azt viszem véghez, amit akarok, hanem azt teszem, amit gyűlölök. Ha most elolvassuk a 7. verset, a Róma 7. fejezetének 7. versét, milyen következtetést vonunk le ebből, hogy a törvény bűne, soha de soha sem. De én nem szereztem volna ismerettséget a bűnnel, ha csak nem a törvény által. Mert nem tudatosult volna bennem a gonosz élvezet, ha a törvény nem mondta volna. Ne hagyd magad szenvedélyes kívánságra csábítani. Mi ez, és miről is van itt szó? Isten megadta az ígéretet Ábrahámnak. Te benned nyerjen áldást a föld minden nemzetsége. De mielőtt Isten valóra válthatta volna ezt az áldást, amelyet Ábrahámon keresztül megígért és meg akart valósítani, ahhoz előbb el kellett vennie az átkot. Vajon mindannyian figyelünk-e még? Először el kellett legyen véve, távolítva az átok, mielőtt az áldás megnyilvánulhatott volna. Mert az átok és az áldás, az élet és a halál, a világosság és a sötétség nem létezhet egyszerre egy időben. Viszont az átok csak a törvényen keresztül jöhetett, akár csak a büntetés és a halál is, valamint a törvény megszegése, mint a törvény következménye. Következetesen tehát megadta Isten a törvényt Mózes által, a kegyelmet és az igazságot pedig Jézus Krisztus által. De hogy egyetlen ember sem képes, a legcsekélyebb mértékben sem teljesíteni mindazt, ami Mózes törvényében meg van írva, ezt nem kell ma itt magunk előtt tisztáznunk, ezt mindannyian nagyon is jól tudjuk. De hiszen a törvény nem is azért adatott, hogy te már most arra törekedj, hogy egy jó emberré válj. A törvény kíméletlenül azért adatott, hogy kristálytisztán világossá tegye számodra és számomra, hogy mi egyáltalán nem vagyunk képesek megállni Isten előtt, hanem az ő szavának és az ő törvényének áthágói vagyunk. És ezért kaptunk lehetőséget arra, hogy Isten elé álljunk, és azt mondjuk, Uram, itt vagyok, a Te ígét, a Te törvényed elítélt engem, rám bizonyított. És akkor azt is felfogjuk, hogy Krisztus azért jött, hogy elvegye az átkot, ami a törvény által ránk nehezedett. Nézzétek, hiszen ez ugyanabban az összefüggésben áll itt, a Galata 3-ban. Hiszen már a tegnap is érintettük röviden. Galata 3, a 13. vers. Krisztus kiváltott minket a törvény átka alól azáltal, hogy ő átokká lett értünk. Mert meg van írva, átkozott mindenki, aki fára van akasztva. Az ő meghatározása abban az volt, hogy a pogányok is megkapják az Ábrahámnak megígért áldást Krisztus Jézusban. Itt magunk előtt látjuk összefoglalva Isten üdvösséges határozatát. Az ígéretet és a szövetséget Ábrahámmal hozta létre Isten, felállította. De hogy az imént említettem is, el kellett legyen távolítva, meg kellett legyen szüntetve az átok és a bűn, az áthágás, az Istentől való elszakítottság, és újra helyre kellett legyen állítva az Istennel való kapcsolat. De hiszen mindkettő Krisztus által történt meg. Ő átokká lett értünk, és áldássá lett számunkra. Mindkettő igaz, nem igaz? Először is magára vette az átkot, ami minket érintett, hogy mi is részesülhessünk az ő áldásában. És akkor néha belegondolunk, hogy az emberek írnak és írnak a törvényről, és megpróbálvák nyilvánvalóvá tenni, hogy Isten azt gondolja, amit mond, és azt mondja, amit gondol. Igen, ez így is van. Csak hogy éppen azt sem értették még meg, hogy Isten ígéjének egész tartalma szellemi jellegű. És azt szellemileg kell látni és megérteni. Amikor itt azt olvassuk, de hiszen tudjuk, hogy a törvény szellemi jellegű. Ha földi értelemben elgondolkodunk rajta, Isten azt mondta, hogy tedd meg ezt, és tedd meg azt, és ne tedd ezt meg, és ne tedd meg azt, parancsolatokat adott, és törvényeket. Mit találjunk ebben szelleminek? Csak majd azután, miután Isten szelleme rámutat számunkra, hogy Istennek ezt az útat kellett választania, hogy egyáltalán megmutassa nekünk az elveszett állapotunkat, és megmutathassa a megváltás szükségességét. Ezért tette meg mindezt annak érdekében, hogy elítélje és eltörölje a bűnt az ő testében, megszüntesse azt. Igen, ami valamennyünk bűne és vétke, ő rá lett rakva, hogy nekünk békességünk legyen. Ez folytatódik itt a Rómaiakhoz írt levél 9. fejezetben. Rómaiakhoz írt levél 9. fejezet a 24. versétől. Mint ilyen edényeket hívott el minket is, és pedig nem csak a zsidók közül, hanem a pogányok közül is. Ahogyan Hózsás könyvében is mondja, azt, ami nem az én népem, az én népemnek fogom nevezni, és a szeretett nevet mellékelem a nem szeretetnek. És megtörténik ott, azon a helyen, ahol azt mondtam nekik, ti nem vagytok az én népem. Ott az élő Isten fiainak lesznek majd neveztetve. Itt is tovább lehetne olvasni. Mit jelent az a hit, amellyel Ábrahám meg lett ajándékozva a kapott ígéret alapján, amelyben részesült? Vajon a hit egy olyan dolog volt, ami még a légüres térben függött, vagy pedig már egy olyan híd volt, amelyet Isten megépített a folyón átívelő módon. Néha úgy gondolom, hogy mi hívők még nem értettük meg teljesen, hogy mit jelent a hit Isten szemében. A hit nem azt jelenti, hogy elmegyek a Jordánhoz, és aztán elképzelem, hogy itt van egy híd, amin egyszer én majd átmegyek, és aztán átkelek a folyón. Ez nem egy olyan elképzelés vagy fogalom, ami még nem lenne valóság, ami a levegőben függ, hogy egyszer majd az lesz, hanem eljövünk a Jordánhoz. Meglátjuk a kész hídat, és nem aggódunk semmi miatt, hanem átkelünk a túloldalra. De hiszen az Isten ígéből fakadó hit összekapcsolódik az isteni valósággal, és a híd már is meg lett építve, nem az én és a te ájtatos képzelődéseid által épül meg, hanem minden készen van már Istentől kifolyólag. És ezt fel kell ismernünk. Ha ez nem így lenne, akkor nem tudom, nem fogunk tudni úgy elindulni, mint Ábrahám. És ő úgy vallja, vagy így mondja Szentírás, hogy elindult anélkül, hogy tudta volna, hova kellett mennie. De ő bízott abban, aki a legjobban ismerte az útat, tisztában volt vele. Emberi szempontból az volt számára, ha egy szomszéd megkérdezte volna tőle, hova mész te most. És ő azt mondta volna, arra a földterületre, amelyet Isten megígért nekem, és ha tovább kérdezte volna az illető, hol van ez a földterület? Nos, ezt nem tudom. Akkor eléggé farkas szemet nézett volna vele. De nem ez volt a lényeg. Az, aki elhívta őt, és ígéretet adott neki, azt tudta, hol van a földterület, és ő tudta azt is, hogyan kell vezetnie őt. Ugyanez vonatkozik mindannyiunkra. Ha valaki megkérdezné én tőlem, hogy mi lesz holnap, mit hoz ez a hónap, vagy ez az év, azt kellene mondanom innen előről, én nem tudom. De hiszen mi tudjuk és ismerjük azt, aki elhívott minket, aki kinyilatkoztatta nekünk az ő szavát és az ő akaratát, az ő ígéje, ad nekünk információt arról, hogy ez hogyan néz ki részletesen. És előnyös helyzetben vannak azok, akik alávetik magukat Isten szavának, és félre tudnak tenni minden saját véleményt. Félre tudják tenni. Isten szavának és a mi véleményünknek semmi köze nincs egymáshoz. Ugyanúgy, ahogyan az emberek akkor és ma sem értették meg, sem a törvényt, sem a kegyelmet, és a két fogalom jelentőségét. Ugyanaz a helyzet a többi bibliai dolgokkal is. Sok mindenről beszélnek és írnak anélkül, hogy az isteni megvilágosodást és bevezetést megkapták volna afelől, amit Isten már kinyilatkoztatott az ő szavaiban. Bizonyára elolvastátok már a prédikációt, vagy el fogjátok olvasni, minden esetre mi lefordítottuk, amelyben Branham testvér, vagy én minden esetre elolvastam, Branham testvér elmegy néhány testvérrel egy különleges előadásra, és meghallgatják az Antikrisztusról szóló előadást egy embertől. És a férfi beszél, és magyaráz, és jól emlékezetemben van, hogy ez egy kolosszus alak lesz, és ez a valaki kap egy oltást, és akkor ez egy nagy óriás lesz, aki ha egy lépést tesz, és egyszer átmegy egy egész város részen, és ez lesz ez a világ uralkodója. És akkor Branham testvér azt mondja, nos, ez egy olyan ember volt, aki telve volt Szent Szellemmel, és a leghalványabb fogalma sem volt, vagy ismerete sem volt arról, hogy mire megy a dolog a bibliai antikrisztus esetében. És itt elérkezünk, végig mehetnék pontról pontra. Nem az állítás számít, hogy bennem van a szellem. Én kívánom, és ezt őszinte szívvel mondom, azt kívánom, hogy a közeljövőben mindannyian átélhessük a szellem bibliai keresztségét. Mert egy bibliai szellem keresztség nélkül senki sem fogja elérni a célt, legyen az bárki. Ez is ki kellene legyen mondva egyszer egyértelműen. De mit használ a szellem bibliai keresztsége millióknak? Ha elhaladnak Isten erre az időre ígéje mellett úgy, hogy nem veszik azt figyelembe, és a saját útjukat járják, és nem akarják, hogy Isten szelleme közvetlenül kijavítsa vagy helyrehozza őket, hiszen már is mindent jobban tudnak, mint ahogyan azt Isten egy próféta száján vagy szaván keresztül elmondhatná nekik. És ezt újra és újra hangsúlyoztam. Nem csak az a fontos, hogy a szellem a miénk legyen, hanem az is, hogy mi a szellemé legyünk. Hogy a szellem birtokoljon bennünket. Hogy nem csak mi birtokoljuk őt, hanem hogy ő birtokolhasson bennünket. Ha még további szentírási részeket akarnánk szemügyre venni, bevonni, a Róma 4. fejezet 13. versét például, itt azt mondja, mert az ígéret, amelyet Ábrahám, vagy az ő magva kapott, hogy örököse lesz a világnak, nem a törvény által adatott neki, hanem a hit igazságossága által. Mert ha törvénykövetői az örökösök, úgy az kiüresíti a hitet, és érvényteleni az ígéretet. Mert a törvény a haragot támaszt. Ellenben, ahol nincs törvény, ott nincs törvényszegés sem. Evéket éppen ezért a hithez van kötve, hiszen egy kegyelmi ajándéknak kell lennie, hogy az ígéret az egész leszármazottakra, utódokra nézve érvényes legyen, és nem csak azokra, akik a törvény alapján rendelkeznek vele, hanem azok számára is, akik úgy hisznek, mint Ábrahám, aki mindannyiunk atya. Az írás szava szerint sok nép atyává határoztalak meg téged. Annak az Istennek színe előtt, akiben hitt, mint aki életet ad a haltaknak, vagy életre kelteti a halottakat, és aki úgy nevezi meg azt, ami még nem létezik, mintha már is létezne. Így történt ez az Ábrahám esetében. Semmi bizonytalanság, hanem a hit bizonyossága. Meggyőződve a legbensőbb lényében arról, hogy Isten teljesíti az ő ígéretét és az ő szavát, és hogy teljesen megbízhat benne. De éppen az ilyen emberekben látjuk azt is, egy olyan jellemvonást, ami másokban nem található meg, és megengedem magamnak ma egy összehasonlítást tenni. Amikor Lót bajba, szükséghelyzetbe került, és a hadvezérek prédájává vált, mit tett Ábrahám? Ábrahám mozgósította minden harcossát, és addig ment az ellenség után, üldözőbe vette azt, amíg ki nem harcolta Lótot, és vissza nem hozta közülük. Mindannyian ismerjük a történetet, mindannyian ismerjük. Vajon Lót ugyanezt tette volna Ábrahámért? Én nem tudom. Ez csak Isten tudja. De itt egy dolgot látunk. Az Isten által megkegyelmezett ember nem fog tétlenül ülni, és ítélkezni, és azt mondani, Igen, én már mindig is úgy gondoltam, hogy ő nem tartozik a kiválasztottak közzé, és amúgy is mindig egy kicsit kilógott a sorból. Örülök, hogy most már nincsen. Akinek egy ilyen hozzáállása van a szívében, az már is úgy járt, mint Lót. Az már régóta fogságba esett úgy, hogy el lett vezetve, hogy észre sem vette. Azok, akik Ábrahámhoz hasonlóan Isten által kegyelemben részesedtek és kilettek választva, megkapták az ígéretet, azok tudják, hogy mivel tartoznak Istennek és embertársaiknak. És soha nem hallottátok, hogy egy Ábrahám, vagy egy Dávid, vagy Isten valóban megkegyelmezett emberei közül valaki is, akikkel az Úr velük volt, aki részesültek az ígéretben, hogy egy szikrányit is bántottak volna bárkit is. Saul volt az, aki Dávid ellen volt, de Dávid nem volt Saul ellen. Így van ez, vagy nem? És tisztán kell látni egyszer. És mégis minden értékítéletet az Úrra kell bízni. Saul kellemetlen helyzetbe került egyszer. Annyira el van foglalva benne, hogy meg sem hallja, hogy Dávid már megragadta a kabátja sarkánál fogva, és előveszi a régi kést, vagy a lancsát, és levágja a kabátja sarkát, miközben Saul teljesen el van foglalva úgy a maga dolgával. És mi következett? Elment a helyszínről. Utólag pedig megmutathatta neki a kabátja csücskéjét, és azt mondhatta, barátom, te a kezembe voltál, de én csak egy emléket vettem a köpenyed csücskéjéből, hogy megtudd, hogy ott voltam. Igenis. Ő a szívében kapta Isten nemes érzületét, hozzáállását, és ezt tettekben is bebizonyította. Minden olyan ember, aki személyesen megtapasztalta Isten kegyelmét, soha nem fog kihasználni egy helyzetet, hogy a másik emberen roncson, hanem Isten szín előtt kegyelmet fog kapni, és azt fogja mondani, ha kegyelemben részesült, ki dicsekedhet vele. De mindenki tudja, hogy ő, és Ábrahám, és mindenki minden, és Isten minden szolgáját tudta ezt, egyáltalán nem lett volna semmi, és ma sem olvasnánk róluk semmit, ha Isten nem foglalkozott volna velük. Miért nem olvasunk többet semmit Náhorról és Táráról, Ábrahám apjáról és Ábrahám testvéréről? Miért nem lett róluk semmi sem írva? Mert Isten nem foglalkozott velük éppen. Isten magához vette Ábrahámot, hűségesnek találta őt, próbára tette a szívét, szövetséget kötött vele, ígéretet adott neki, és ezt mondta, megáldalak téged, és áldás leszel. És ez mind a mai napig így van. Akinek irgalmasságban lett része Istentől, az minden ember iránt irgalmasságot gyakorol. És aki bocsánatot nyert Istentől, az mindenkinek megbocsájt. Ahogyan Isten is megbocsájtott neki Krisztus Jézusban. Akinek Isten kegyelmet tanúsított, az másokkal szemben is kegyelmet tanúsít. És aki ezt nem tudja megtenni, annak még ma el kell jönni az oltárhoz, és térdet és szívet kell hajtani Isten előtt, bármi legyen is az, és kérnie kell az Urat, hogy ajándékozza meg őt ezekkel a tulajdonságokkal. Ez az isteni valóság. Nem egy dogmatizmus álszentség, nem az országot járva ezt és azt csinálni, ezt és azt terjeszteni, hanem mindannyiunk számára egyetlen egy hely van az Istennel való találkozásra. És ez nem akárhol van, hanem Jézus Krisztus lábainál, a Golgotai kereszt alatt. Ott ott, ahol Isten találkozott mi velünk, ott találkozhatunk mi is vele. Egyedül ott, és sehol máshol. És ezért írt a Pál apostoli itt a Galatáknak, honnan jön ez most? Vagy azt hiszitek, hogy a törvény cselekedetei által kaptátok-e a szellemet, vagy a hit hirdetése következtében? Majd a bennetek lévő csodatévő erők hatására is. Vajon a törvény cselekedetei által, vagy a hitről szóló ige hirdetés által történik? Már most, ha ezt is felfogtuk, hogy Isten nem is fogadhatja el a cselekedeteinket, mert azok emberi, testi jellegűek, ezt is hallottuk, aki testi, aki emberi módon gondolkodik, az nem tetszhet Istennek. Visszatérünk tehát az első kettőhöz, akik áldozatot mutattak be Istennek, Kain és Ábel, vagy Ábel és Kain. Ábel kinyilatkoztatás által, hittel, odaadással áldozott Istennek. Ő tudta, hogy ennél fogva miről is van szó. Kain földhöz ragadt, testi gondolkodású, emberi gondolkodású volt, és a maga módján gondolkodott, hogy mit is kellene tennie. És ennek megfelelően cselekedett, de Isten nem tekintett az áldozatára. Ez is fel lett olvasva számunkra a bevezető ige szakaszában. Egymás terhét hordozzátok, és így teljesítitek Krisztus törvényét. Ma az történik, hogy egyik a másikat úgy megterheli, a sok teherrel is látja, hogy az összeesik alatta, és még több teherrel terheli meg őt. És aztán, amikor a másik összeroppan, minden rendben van. Akkor megünnepeled a győzelmet, ugye? És ez esetben Isten mindannyiunknak meg kell ajándékozni kegyelemmel bennünket. Itt az van fekete-fehéren, egymás terhét hordozzátok. Pál apostol azt mondja, hol lenne bárkinek fájdalma, és én nem éreznék szomorúságot. Így kell lennie ez mindannyiunkkal. De mikor lesz így? Amikor a tagok úgy össze lesznek forva, kapcsolva egymással, mint az összes tagjaink a testünkön. Ha ez az isteni kapcsolat nincs meg, ha itt minden halott lenne, akkor letépheted az első ujjamat, nem érzek semmit, és a másodikat, a kezemet, mindent, és úgy minden rendben lenne. De ha van benne élet, ha az egyik végtag még mindig kapcsolatban áll a másikkal, micsoda fájdalmat kellene elviselni ennél fogva. Ennek az isteni összetartozásnak, az Úr testében, az élő Isten gyülekezetében, ugyanúgy ott kell lennie a végén, mint az elején is volt. Ennek a tökéletes megváltói szeretetnek, az Istennel való és egymáshoz való kötődésnek meg kell lennie. Minden más egyéb önámítás lenne, minden más egyéb csak ájtatos álszentség. És a valóság akkor mégis egészen másképp néz ki. Ó, bárcsak Isten még egyszer megkegyelmezne mindannyiunknak. Röviddel ezelőtt elmondtam itt talán már, a képmutatóan szenteskedés, kenetteljes frázisok és sok minden más nem visz be senkit a dicsőségbe. Isten egy teljes művet akar véghez vinni mindannyiunkban az íge, a szellem, a vér által. Mindannyiunkban. És ha valakin mégis felülkerekedik egy-egy tévedés, akkor a szellemi emberek a segítségére sietnek. Igen, de hol vannak ezek? Hol vannak a szellemi emberek? Itt az van intézve hozzánk, így ti, szellemi emberek, a szelítség szellemével állítsátok helyre az érintettet. Találkoztunk-e már szellemi emberekkel? Ó, Istenem, ennyi évnyi hívő élet után milyen szomorú lajstromot kell feljegyeznünk, ha teljesen őszinték és teljesen becsületesek vagyunk, és nem akarjuk becsapni sem magunkat, sem másokat. Milyen szomorú szenvedést kell húznunk. minden mást meg lehet találni ma, csak szellemi embereket nem. És ez alatt azokat értjük, akik Isten szellemétől születtek, akik Isten szellemével vannak betöltekezve, akik a szellem gyümölcseit hordozzák magukon, a szelídség szellemét magukban. A szelídség egyike, a szellem kilenc gyümölcse a Galata 5-ből. Isten egy szellem szerinti gyülekezetet akar. Noha, még mindig emberekként itt leszünk a Földön, de Jézus Krisztus gondolkodásával fogunk rendelkezni. Így ti, szellemi emberek, a szelídség szellemével állítsátok, vagy hozzátok helyre az érintettet. És ennél fogva vigyázz önmagadra, hogy ne essél te is kísértésbe. És akkor jön a vers, egymás terhét hordozzátok, és így teljesítitek Krisztus törvényét. A szelídség szelleme hadd uralkodjon, és mindenki, aki Istenből való, aláveti magát a helyesbítésnek. Éppen elegen vannak, akik másokat akarnak helyreigazítani, de ők maguk is rászorulnak a helyreigazításra. És ez is. De mindenki vizsgálja meg a saját munkáját, vagy ügyét, és akkor kizárólag önmagára nézve lesz dicsekvése. Ha valaki úgy gondolja, hogy van oka a dicsekvésre, menjen el valahova, ahol senki sem látja, és senki sem hallja. Akkor aztán dicsekedhet mindaddig, amíg már kifogy belőle. De csak önmagának, senki más előtt. Ki merne hívőként dicsekedni mások előtt? Én azt értem el. Mi mindannyian elégtelennek bizonyulunk, és hiányában vagyunk annak a dicsőségnek, amit Isten adományoz. De mindenki vizsgálja meg a saját munkáját, vagy ügyét, és akkor kizárólag önmagára nézve lesz dicsekvése, de nem másokkal szemben. Mert mindenkinek elég gondja van a saját terhét hordozni. Milyen csodálatos szavak ezek összességében, még a 9. vers is olyan csodálatos, de azért hadd ne fáradjunk el abban, hogy a jót cselekedjük. Mert a kellő időben, nem a mi időnkben, nem akkor, amikor te úgy gondolod, hogy most már aratni lehetne, ugye, hanem a maga idejében fogunk aratni, ha nem fáradunk el. És ezért jövünk össze, hogy erősítsük egymást a hitben, hogy kezet nyújtsunk egymásnak, hogy segítsük egymást, hogy a hit legszentebb alapjára felépüljünk, és lehetőséget adjunk Istennek, hogy mindannyiunkkal célba érjen. De azért hadd ne fáradjunk el abban, hogy a jót cselekedjük, mert a kellő időben, a maga idejében aratni fogunk, ha nem fáradunk el. Luther azt mondja ezen a helyen, szüntelenül. Természetesen, ha nem fáradunk el, akkor szüntelenül aratni fogunk. Ezért, ahogy lehetőségünk van rá a 10. vers, hadd tegyünk jót minden emberrel, de különösen a hívő társainkkal. És még ez esetben is előfordulhat, hogy azokkal az emberekkel, akikkel a legjobbat akarjuk tenni, és tesszük is, még sincs minden rendben. Rá vagyunk szorulva a szívünk legmélyén egy átalakulásra. Aki helyén való a szívében, aki kifogástalan, az mindent helyesen meg fog érteni. Ellenben, aki fonák a szívében, visszás, az helytelenül fogja megérteni a törvényt, helytelenül fogja felfogni a kegyelmet is, az Ószövetség és az Új Szövetség, a tanítás, ami ebben az időben közhírre lett téve, ezzel szemben a megértés Isten által kell, hogy mindenkinek a szívébe legyen ültetve. És ez az én kívánságom, és tulajdonképpen az imádságom is, hogy mindannyian részesüljünk, és tapasztaljuk meg Isten kegyelméből, annak tudatában révén, hogy Isten 430 évvel a törvény bevezetése előtt szövetséget kötött Ábrahámnal, megadta neki az ígéretet, és azt mondta, te benned lesznek megáldva a föld minden nemzetségei. Mózes a törvény közvetítője volt. Neki sohasem mondhatta volna, te benned lesznek megáldva a föld minden nemzetségei. Mózes a közvetítő, akinek az volt a feladata, hogy mindannyiunkra rábozintsa a bűnt és a büntetés, mint egy bírósági végrehajtó. Aki eljön, ezt kellett Mózesnek képviselnie, hogy az embereknek Isten szemszögéből nézve előbbük állítsa, hogy mindannyian felismerjük valamennyi áthágásainkat, és azután az Úrhoz járuljunk, aki a mi megmentőnk lett Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. Ábrahám idejében még nem létezett a törvény, és ezért nem volt törvényszegés sem. És Isten ígéretet adott ennek az embernek, hogy te benned lesznek megáldva a föld minden nemzetségei. Miért? Mert hitet tanúsított Istennek. Szeretteim, hinni Istennek, mint hinni Isten létezésében sokkal több. Isten létezésében sokan hisznek, de hitet tanúsítani iránta egészen más dolog. Mi szeretnénk hinni Istennek teljes szívünkből és teljes lelkünkből, hordozni egymás terheit, hagyni, hogy Isten megajándékozzon kegyelemmel, hogy a szelídség szellemében szolgálhassunk egymásnak. És én meg vagyok győződve arról, hogy az Úrnak mindannyiunkkal meg lesz az útja. Arra fogjuk kérni őt, hogy formáljon át minket, tegyen újjá, és aztán vezessen minket az ő szelleme által, magasztalva és áldva, dicsőítve legyen az ő neve. Amen. Hadd álljunk fel imádkozni. Szívből köszönjük a te drága és szent ígédet, amelyet ma reggel újból mindannyiunkhoz intéztél újra. És én is, Uram, szívem legmélyéből szeretnék köszönetet mondani neked, mert hozzám is szóltál, Uram. Úgy jövök hozzád, ahogy vagyok, Uram. Te ismered a szívemet, ismered az egész életemet, és könyörgöm hozzád, Uram, bensőségesen, Uram, vegyél ki mindent a szívemből és az életemből, Uram, ami nem tetszik neked, Uram, és ami nem állhat meg te előtted, Uram, azt ragadd ki belőlem. A szívem mélységéből kérlek téged, Uram, ma reggel megragadott a te ígéd, Uram. Köszönöm neked a te szavadat, köszönetet mondok neked, hogy a te szavad még mindig beteljesíti azt, amiért küldted azt. Imádlak téged, mélyen meghajlok előtted, Uram, és mindannyian, Uram, meg akarunk hajolni mélyen te előtted, és irgalomért és könyörülért kérünk. Irgalmasság, légy irgalmas hozzám, légy irgalmas mindannyiunkhoz, Uram. Te még mindig szólsz, és tudjuk, hogy a te szavad nem tér üresen vissza. Hűséges Istenem, teremts én bennem valamit, Uram, ami neked tetszésedre van, hogy úgy legyen velem, ahogy a te szavad követeli, Uram, tőlem. Uram, még nem mindenben van így, de most már hiszem, Uram, hogy megajándékozol egy kegyelemmel ebben az órában, ezen a reggelen, Uram. Fogadd a tiszteletet, fogadd a köszönetet és a hódolatot a Jézus nevében. Halleluja. Amen.